A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek fönnállva a 84. Zsoltár első versét. A 84. Zsoltár így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Mózes első könyve folyamatos tanulmányozása során a 39. rész 7-től 20-ig terjedő versei. Ezt a hosszabb szakaszt ülve hallgassuk meg figyelemmel. A Mózes első könyve 39. részének 7. és következő verseiben így szól Isten igéje. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta neki: háj velem! Ő azonban vonakodott, és ezt felelte ura feleségének: az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel a felesége vagy. Hogyan követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve Isten ellen? És bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá. Egy napon az történt, hogy bement József a házba a munkáját végezni, és a háznép közül senki sem volt ott. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és ezt mondta: háj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját és kifutott, összehívta házanépét és ezt mondta nekik: látjátok, héber embert hozott hozzánk, és az csúffá tesz minket. Bejött hozzám, hogy velem hájon, de én hangosan kiáltottam. Amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a ruháját, futásnak eredt és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, amíg az ura hazajött. Akkor így beszélte el neki a dolgot: bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzánk, hogy csúffá tegyen engem. De amikor hangosan kiabálni kezdtem, nálam hagyta a ruháját és kifutott. Amikor az ura meghallotta feleségének a szavait: ilyen és ilyen dolgokat tett velem a te szolgád, nagy haragra gerjedt. Fogta Józsefet, és abba a börtönbe vetette, ahol a király fogjait tartották fogva. Ott volt József a börtönben. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk! Örökkévaló és mindenható Istenünk, valljuk az ősi Zsoltárral, hogy te vagy a seregeknek ura. Mind a mennyei seregeknek, az angyaloknak, mind az emberek és katonák földi seregeinek, mind a démoni erőknek hatalmas királya és parancsolója. Valljuk, Urunk, hogy egyedül Te vagy Isten. Hiába gyártunk mi akárhány bálványt, Te teremtetted az eget és a földet és mindent, ami azokban van. Dicsőítünk Téged, mert a Tiéd minden. Bocsásd meg, hogy sokszor az életünk cáfolja ezt a hitünket. Nem vesszük komolyan a Te uraságodat. Tiszteletlenül, szemtelenül beszélünk veled és rólad. Nem bízunk benned, hanem magunkban bíztunk elejétől fogva. Bízunk másokban, emberekben, szerencsében. Bocsásd meg nékünk, hogy ilyen kihívóan hitetlenek merünk lenni veled szemben. Köszönjük, hogy Te ennek ellenére szeretsz minket. És köszönjük, hogy a Te szereteted kigyógyít minket ebből a beteges bizalmatlanságból és hitetlenségből. Köszönjük, hogy a Te igédnek ma is van hatalma hitet támasztani bármelyikünk szívében, és meggyőzni minket arról, hogy gondod van ránk, számíthatunk rád, rád bízhatjuk magunkat. Így szólíts meg most minket. Kérünk Jézus Krisztusért, az ő golgotai kereszt haláláért, engedj minket ma egészen közel magadhoz, és ő benne és ő érette hajolj hozzánk egészen közel. A Te szent lelked tegye érthetővé számunkra az igét. Szeretnénk alakulni, formálódni, tisztulni itt most a Te műhelyedben, gyógyulni a Te rendelődben, áldott orvos Jézus Krisztus. Könyörülj rajtunk, hogy egyikünk se menjen el úgy innen, mint ahogy idejött. Szeretnénk a Te világosságodba állni, és ott meglátni magunkat, amint vagyunk, és Téged is annak, aki vagy. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét hirdetem az ige szavaival. Jézus mondja, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Édesatyánk, csak ugyanolyan ez a világ körülöttünk sokszor, mintha sivatagon gyalogolnánk át, ahol merő, száraz minden. Dicsőítünk Téged azért, hogy a benned bízóknak gondoskodsz ott is ivóvízről. És köszönjük, hogy a sivatagban is kutakat és csatornát és élővizet készítesz. És mehetünk erőről erőre, segítségről segítségre. Így ajándékozz meg minket most a Te élő igéddel is. Amen. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, írva található az előbb hallott bibliai részben, valamint annak a folytatásában, a Mózes első könyve 39. részének 21. és következő verseit is olvasom még. József ott volt a börtönben, de az Úr Józseffel volt. Kiterjesztette rejá az ő kegyelmét, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefhel bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta azokat, akik ott dolgoztak. Úgyhogy a börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami Józsefhel volt bízva, mert az Úr Józseffel volt, és eredményessé tette az Úr mindazt, amihez hozzáfogott. Kedves testvérek, legutóbb József történetének azt a részét tanulmányoztuk, amely arról szól, hogy az emberkereskedők levitték őt Egyiptomba, és ott eladták rabszolgaként Potifárnak. Ezzel kezdődött az ő életének a második szakasza, amikor kedvencből rabszolgává lett. Azt mondottuk, hogy Isten betette őt, mint egy a kohóba, ahol azonban nem elpusztítani akarta, hanem megtisztítani. Ebben a kohóban, a sok próbatétel között Józsefről csak a kötelékek éghettek le, az előítéletei, a téves gondolatai, a hibás tulajdonságai, ő maga azonban megedződött és megtisztult. Ez az Isten próbáinak a célja. Láttuk már a múltkor, hogy az első helyén Potifárnál megáldotta őt Isten, fölfigyelt ez a pogány ember arra, hogy egészen más ez a József, mint az összes többi. Egyre több mindent rábízott, azt olvastuk, hogy a végén már mindent rábízott, Neki csak arra volt gondja, hogy mit egyék. József minden mást elintézett helyette. A mai szakasz arról szól, hogy hogyan alakult tovább az ő sorsa. Mielőtt még a fölolvasott ige üzeneteire figyelnénk, talán érdemes számba venni, hogy ilyen helyzetben mik a lehetőségei egy embernek. A papa kedvencéből tehát hirtelen rabszolgává válik. Idegen országba kerül, senkit nem ismer, ott a rabszolga lesz, ki van szolgáltatva, mik a lehetőségei. Három lehetőséget szoktunk számon tartani. Az egyik az asszimilálódás. Ő egyedül van, a többiek sokan, ő jött-ment, a helybeliek benszülöttek, neki kell alkalmazkodnia hozzájuk. És aki ügyes ember, az minél gyorsabban asszimilálódni kezd. Olyanná válni, mint a többiek, hogy ne lógjak ki a magam más voltával. Ezek az emberek lassan elfelejtik az anyanyelvüket, a vallásukat. Az ottaniak számára furcsa, elképzelhetetlen, láthatatlan Isten helyett elkezdik imádni Egyiptom bálványait, együtt úsznak az árral, fölveszik a környezetnek a színeit, ha életre valóak elkezdenek ügyeskedni, hízelegni, talán terhelő adatokat szolgáltatnak másokról, hogy valahogy egyensúlyba hozzák azt, ami az ő idegen voltukból következik. Így szoktuk ezt finoman mondani, hogy beilleszkednek. Aztán, ha a régi ismerőseik közül valaki néhány év múlva találkozik velük, rájuk se ismer. Az asszimiláció, ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy megkeményedik az ilyen ember. Elhoztak engem ide a testvéreim gonoszsága miatt. Milyen rettenetes, hogy lehetséges emberekkel kereskedni. Talán soha innen nem kerülök vissza. Hol van az az Isten, aki ezt megengedte? És tele lesz a szíve az ilyen embernek keserűséggel, Istennel szemben és az egész környezetével szemben. Ezek az emberek azok, akik tulajdonképpen mindenkire haragszanak. És állandóan pöfögnek, és csak a keserűség jön ki belőlük, és ez nekik is nagyon nehézé teszi az életet, meg a környezetükre is ráterhelődik. Ebből aztán gyűlölet lehet, bosszú vágyjá alakulhat. Persze a parancsot teljesíteni kell, mert mit tegyen mást, de úgy, hogy ahol csak teheti árt a rabtartónak, és szabotálja az engedelmességet. Ez is úgy eltorzítja az embert, hogyha valaki néhány év múlva találkozik egy ilyennel, nem ismer rá. És van egy harmadik lehetőség is, hogy valaki megmarad annak, aki volt. József nagy társadalmi változást élt át, egy gazdag ember kedvenc fiából rabszolgává lett, de megvolt az a lehetősége, hogy csöndesen őrizze a belső identitását. Az ilyen ember titokban továbbra is az anyanyelvén imádkozik, vállalja az őseit, nem tagadja meg a származását, nem tagadja le sem talán, vállalja a múltját, berendezkedik egyfajta önvédelemre, én itt ugyan abszolút kisebbségben vagyok, de mégis az akarok maradni, aki vagyok, és közben végzem a dolgomat, elfogadom Istentől, vagy ha valaki babonás és hitetlen, azt mondja, hogy elfogadom a sorstól azt, ami velem történt, aztán találjam fel magamat, amíg élni kell, addig minél jobb körülményeket biztosítsak magamnak. Asszimilálódni lehet, vagy belekeseredni, vagy megőrizni magát az embernek annak, aki volt, az identitását őrizni. József vajon melyik utat járta a három közül? Olyan jó lenne ilyenkor, ha elkezdhetnénk beszélgetni, biztos, hogy sok jó gondolat elhangozna, de szólít minket az idő, úgyhogy szeretném elárulni mindjárt az elején, hogy a három közül ő egy negyedik utat járt. Más volt az ő útja. Valami jobbat tudott még ennél is, mint az, hogy megőrizni magamat, és olyannak maradni, amilyen voltam. Miért járhatta ő ezt a negyedik utat? Azért, mert a mai igeszakadban van egy szépségesen szép kifejezés, és ezt szeretném különösen is beírni ma mindannyiunk szívébe. Ez pedig így hangzott, hogy kiterjesztette rejá az Úr az ő kegyelmét. De az Úr Józseffel volt, és kiterjesztette rejá az ő kegyelmét. Erről egyszer külön beszéltünk már, hogy mit jelent az, hogy de az Úr Józseffel volt. Ellene lehet az egész világ, ha az Úr vele van, az elég, hogy megmaradjon. Itt azonban valami újat mond el az ige Isten szeretetéről, és azt mondja, hogy kiterjesztette rejá az ő kegyelmét. Józsefet messzebb akarják vinni Istentől? Nem tudják elszakítani. Isten kíjebb terjeszti az ő kegyelmét. Még nehezebb sorba viszik, nem elég, hogy rabszolgaként börtönbe csukják, ott is felejthetik, kinek fontos az, hogy egy beszélő szerszámmal mi történik. Nem baj, az Úr oda is kiterjeszti rejá az ő kegyelmét. Nem lehet Józsefnek ártani, addig, amíg Istennel közösségben él. És éppen ezt szeretném fölmutatni a felolvasott ige alapján, hogy miben mutatkozott meg József életének ebben a szakaszában az, hogy de az Úr vele volt, és ő is az Úrral volt, és ragaszkodott hozzá. És ahogy a Zsoltár mondja ezzel a szép képpel, az Úr szárnyainak árnyékában védve volt. Kiterjesztette rejá az ő kegyelmét. Sok mindent el lehetne sorolni, most három részletre hadd hívjam fel a testvérek figyelmét. Az első, ez a kemény támadás, amiben itt Potifár feleségének a részéről volt része Józsefnek. Váratlan oldalról hirtelen támadás. Mégpedig, aki egy kicsit elgondolja ezt a jelenetet, azt kell mondania, hogy nagyon erős kísértés volt ez József számára. És éppen akkor, amikor már minden olyan szépen alakult. A gazdája bízott benne, maradék nélkül bízott benne, mindenét rábízta. Emelkedett a rabszolga létrán, még ott is vannak fokozatok. A legtöbb megvalósult az életében, ami egy hívő ember életében megvalósulhat, hogy túlmutatott önmagán Istenre. Ez a pogány Potifár elcsodálkozik, hogy milyen ember ez a József, ki lehet az ő Istene, akire mindig hivatkozik. És a pogány ember állapítja meg, hogy azért bízom rád mindenemet, mert te az Istennel vagy, és a te Istened veled van. Valakinek az élete prédikál. Megjelenik benne a nehéz sorsában, ahogy a múltkor mondtuk, a frusztrált helyzetben. Megjelenik valami felülről való, valami hitelesen isteni. Így is el lehet viselni a csapásokat. Ilyen békességgel is el lehet fogadni az új helyzetet. Lehet szeretni az ellenséget. Fantasztikus. Prédikál az élete. Meglátják benne azt az Istent, akiben hitt, akit ő magában hordozott, és aki Józseffel volt. És amikor már minden rendbe jönne és konszolidálódna, akkor mintha egy kézigránátot dobna oda valaki, egyszerre nagy detonáció, támad az ellenség. És az, hogy az Úr kiterjeszti Józsefre az ő kegyelmét, az ebben a helyzetben úgy mutatkozik meg, hogy megőrzi őt ebben a támadásban. Olyan szép az ebben a történetben, hogy egy pillanatra sem inog meg József. Naponta ki van téve ennek az ostromnak. És ő így válaszol, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát, és semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel a felesége vagy. Hogyan követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot? Vétkezve Isten ellen. Testvérek, megpróbáltam felsorolni néhány olyan választ, elképzelve ezt a helyzetet, amiket elég gyakran hallok. Azokat a viselkedés formákat, amiket mi szoktunk ilyenkor kialakítani és követni. És József mindezt nem tette és nem mondta. Néhány ilyen nemet hadd soroljak el, hogy annál jobban világítson ez az ő szép bizonyságtétele, hogy én ezt nem követem el Isten ellen és a gazdám ellen. Mit nem mondott József? Nem mondta azt, hogy elvégre neki is joga van a szerelemre. Nem mondta azt, hogy nem ő kezdte, hanem vele kezdtek ki. Tehát, ha ő belemegy ebbe a kalandba, ő ártatlan. Nem mondja azt utálatos álszent módon, ahogy mi olyan sokszor szoktuk, hogy ja kérem, hát egy rabszolgának engedelmeskednie kell. A parancs parancs. Nem mondja azt, hogy egyszer megpróbálom, aztán úgyis abba hagyom, hát nem vagyok én házasságtörő, én Isten gyermeke vagyok. Akik ezt mondják, azok olyan lejtőre lépnek, amin nincs megállás. Csak hogyha Isten hatalmas kézzel utánuk nyúl. Nem mondja azt se, hogy hát megesik az ember szíve egy kielégítetlen, szerencsétlen asszonyon. Nem mondja azt, hogy ez egészen természetes, kérem, hát mindenki más élne ezzel a lehetőséggel. Nem reménykedik abban, hogy úgysem derül ki, hiszen az asszonynak is érdeke, hogy titokban tartsa. És nem mondja azt, amire hallottam már példát, amikor valaki Isten szentségét rángatja bele a maga bűneibe, hogy íme az Isten hogy enyhíti az én apságomnak a nehézségét. Nem. József nem álszent, és nem szemtelen az Istennel szemben. József hallgaszkodik az Istenhez. Neki közössége van az élő Istennel. Neki Isten nem fikció, nem elképzelés. Ő neki nem csak otthon tanították, hogy állítólag van Isten. Ő naponta együtt él az élő Istennel. Ő tudja azt, hogy Isten színe előtt zajlik az élete. Ezért mondja azonnal azt, hogy én ezzel nem bántom meg az én Istenemet. Hogyan követhetném el ezt a vétket az Istennel szemben? József nem ideologizálja meg ezt a helyzetet a maga mentségére, hanem nevén nevezi a valóságot, és azt mondja, hogy nem vétkezem az Isten ellen. Mert az, amit Potifár felesége mond, az bűn. Akár miféle enyhítő körülményeket lehetne is találni. Azt úgy hívják, hogy házasságtörés. Az pedig az Isten ellen való bűn, meg a Potifár ellen való bűn is, aki ő benne bízik, meg a saját maga ellen való bűn is, ezért ő azt nem követi el. Miért? Mert nem kívánja? Dehogy nem. A bűn mindig kívánatos. Csak hogy akinek van közössége az Istennel, az a kívánságnál megáll. És nem megy tovább azon a végzetes lépcsőn, amit a Jakab levele így mond, hogy mindenkit kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága, aztán a kívánság megfogamván bűncül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ezen a három lépcsőn akar minket levezetni a kísértő, és aki az első lépcsőn elkezd vele tárgyalni, vagyis a kísértéssel játszik, az rálép a másodikra, a bűn megfogan, a kívánság megfogan, bűn lesz belőle, és a bűn zsoldja halál. Ha valaki ragaszkodik Istenhez, ha valakinek csak ugyan van közössége az élő Istennel, azt megtartja ő még az ilyen kiélezetten, kényes, nehéz helyzetekben is, és győzelmet ad neki. A második, amit megtanulhatunk ebből a történetből, az, hogy érdemes ezt csinálni. Hát most még nehezebb lesz a helyzete. Ő a nagy hős, aki engedelmes Istennek, akinek erkölcsi meggyőződése van, aki ragaszkodik valamiféle törvényhez, amit az ő Istene adott, és rosszul jár. Nem csak a rabszolga, még börtönbe is csuklak. Ez az, ami az igazán hívő embernek nem szokott eszébe jutni, hogy ő hogy jár. Mégpedig azért nem, mert meg van győződve arról, hogy csak akkor jár jól, hogyha ott marad Isten közelében. Ha a vele kötött szövetségét semmiképpen nem szegi meg, csináljanak vele akármit, ha az életébe kerül, és erre sok példa volt a történelem során, ha emiatt vértanul halált kell halnia, akkor is csak ebben az esetben jár jól. Ha Istent nem tagadja meg, ha neki nem fordít hátat, ha ragaszkodik hozzá, akkor Isten kiterjeszti rejá az ő kegyelmességét. A világ ezt nem érti, mert olyan szűk látókörű, de Isten gyermeke tudja, hogy ha még nehezebb helyzetbe kerül emiatt, de Isten emiatt került nehezebb helyzetbe, az neki bizonyos, hogy a javára van. Azt mondják a kor ismerői, hogy olyan szigorú házassági törvények voltak akkor Egyiptomban, hogy házasság törésért általában kivégezték az embereket, ha pedig egy rabszolgáról volt szó, hát akkor egyértelmű, hogy az lesz a sorsa. Úgyhogy teljesen érthetetlen a kortörténet ismerői számára, hogy Józsefet itt nem végeztette ki Potifár. Vajon miért nem? Most itt találgathatnánk, hogy nyilván nagyon szerette, meg azért talán ő se hitte el, hogy egészen igaz az, amit a felesége hazudott, de ez nincs benne a Bibliában, ne találgassuk. Az viszont benne van a Bibliában, hogy József ekkor még nem végezte el a küldetését. Tehát Józsefet nem lehetett ekkor még kivégezni. József élete Isten kezében van, nem Potifáréban és nem a fáraóéban. És ezt ő is tudta. És Isten kezéből fogadja ezt az újabb próbát is. Amelyik próba, különös módon nem csak próba volt a számára, hanem valóságos jótétemény. Mert megint csak, ha körülményeket jobban ismernénk, akkor tudnánk azt, hogy ez volt a legbiztosabb hely, a börtön, ami József számára teljes védelmet biztosított akkor Potifár feleségének a további csábításától is, meg az esetleges eszeveszett bosszújától is. Itt volt védve József. Ennyire tudja védeni Isten az övéit. Sokszor úgy, hogy a benne hívők sem értik azonnal, hogy ez most pajzs, amit elém tett. Úgy élik át, hogy akadály, nem mehetek előre. Pajzs az, véd vele. És mihelyt menned kell, elveszi az útból, és ő fog küldeni és kísérni. Boldog ember az, aki vagy fölismeri azonnal, hogy az akadály az pajzs, és nem bosszantani akar engem Isten, vagy ha nem ismeri is föl ezt azonnal, bízik annyira Istenben, hogy azoknak, akik őt szeretik, minden a javukat szolgálja. És a harmadik jele annak, hogy Isten kiterjesztette Józsefre az ő kegyelmét az, hogy itt ebben a nagyon nehéz helyzetben, igazságtalanul büntetve, nyomorúságok között is, ad a szívébe szeretetet, még az ellenségei iránt is. Sok példa van itt erre, az is, amit olvastunk, hogy kedvessé tette őt Isten a börtön parancsnok előtt, hogy szívesen végzi a munkát, de ha tovább olvastam volna a következő fejezetet, majd arról talán két hét múlva részletesen beszélünk, onnan kiderül, hogy Józsefnek van szeme arra, hogy észrevegye az emberek arcán a bánatot. Egyik reggel feltűnik neki, hogy egyik raptársa milyen szomorú. És nem csak feltűnik, megkérdezi, hogy mi baj van. És nem csak megkérdezi, hanem a bánatára tud mondani valamit, ami megvigasztalja. Megint csak valami olyat, amit ő is Istentől kap. József a börtön mélyén is hivatása magaslatán áll. Összekötő a mindenható Isten, akit csak ő ismert abból a társaságból, és a sorstársai meg az ellenségei között. És Istentől kapott ajándékokat közvetít a környezetének. Ki képes arra, hogy amikor neki is épp elég nagy a baja, ne azzal legyen elfoglalva, hanem észrevegye a másik arcán a szomorúságot, tudjon vele beszélgetni, és meg tudja őt vigasztalni. Erre csak az képes, akiben igazi szeretet van. Aki rájött arra, hogy nem magunkért vagyunk, másokért élünk. Józsefnek eddig ez nem volt ismerős. Józsefnek az volt ismerős, hogy a rossz híreket hordott haza a testvéreiről az apjának. Meg az, hogy az apjától kapott cifra ruhában egy kicsit dicsekedve jött-ment. És noha emiatt megharagudtak rá, elmeséli azt az álmot, amivel még jobban magára haragította őket. És noha ez nyilvánvaló volt, elmesélte a második álmot is. Mert ha róla szólt, egy kicsit magával volt tele. És nem vette észre, hogy ha ezt elmondom, az fájdalmat okoz a másiknak, akkor nem mondom el. Nem akarok a másiknak fájdalmat okozni. Szeretnék a másiknak segíteni. Mit lehet tenni érte? Most kezdi megtanulni. Ime József csak ugyan Isten iskolájában van. Néha nagyon nehéz leckéket kell megoldania, de alakul, formálódik, egyre szabadabb önmagától. És börtönben, bilincsek közt is szabad arra, hogy szeresse a többieket, szolgáljon nekik, vigasztalja azokat, akiknek arra van szükségük, és Istentől kapott kijelentést mondjon tovább azoknak, akik lelkileg süketek, akik nem is tudják, hogy van Isten, aki őket is szereti, pedig az ő kezében van a sorsuk. József világít a börtön sötétjében. Isten használja őt. Eddig nem volt használható Isten számára. De Isten azt akarja, hogy József megtanulja, hogy másokért van. Ő fogja megmenteni a családját, egész Egyiptomot, az egész közelben élő emberiséget, mert csak ő képes megérteni Isten tervét, és azt elmondani másoknak, és felkészülni a jövőre. József másokért van, és ez az értelmes élet. Elfeledkezve a magam pillanatnyi nyomorúságairól, kötözgetve a többiek sebeit, egyszerre szabaddá és értelmessé válik az életem. Ezt azonban magától senki nem tudja csinálni. Az ellenségét bekötözni, hosszú távon ilyen szolgálatot végezni, magától az ember képtelen. erre csak az lesz képes, akit Isten erre felszabadít. Gondoljunk Pál apostolra, hogy börtönben hozzá láncolva a római katonához. Mit csinált ő? Nem bosszankodott, hogy leállították az evangelizációban, hogy ide becsukják és 2 évig ott felejtik, mikor ő neki annyi feladata lenne kint. Hanem azt mondja, hogy most ide küldött az Úr. Hát akkor nyilván az a feladatom, hogy akit hozzám láncoltak, annak beszéljek róla. És sorba keresztjénnél lesznek a vele összeláncolt prétóriánusok. És amikor a fogságból Filippibe levelet ír, azt mondja, hogy üdvözölnek titeket a prétóriánusok házából való testvérek is. A római katonák és börtönőrök között lelki ébredés van. Pál ott találja meg a szolgálat lehetőségét, ahova őt szolgálni küldi az ő ura. És nem a tiltakozás emészti föl az energiáit. Testvérek, ha mi mindig azt mondjuk, hogy ha nem ilyenek között kellene élnem, meg nem ezek lennének a körülmények, akkor én is tudnék sok mindent csinálni, akkor ez azt mutatja, hogy nem a körülményeinkkel van baj, hanem a hitetlenségünkkel. Isten gyermeke minden helyzetben megtalálja azt, amit ott bízott rá az ő ura. Ha szabad. Szabad önmagától, a maga sajnálásától, és szabad a szeretetre, a szolgálatra, a megbocsátásra, az Istennek való engedelmességre. Ha szabaddá tette már Jézus Krisztus. Az a Jézus, aki megkötözve, leköbdösve, kigúnyolva is szabad volt, aki azt mondta a hencegő Pilátusnak, aki így szólította meg, hogy ha akarom, szabadon engedlek, ha akarom, kivégeztetlek. Azt mondta neki, hogy semmi hatalmad nem lenne rajtam, ha felülről nem adatik neked. Az a Jézus, aki engedte, hogy keresztre szögezzék, azért, hogy rólunk a bilincsek lehújjanak, és mi Isten szabad gyermekei legyünk a szeretetre, a szolgálatra és a megbocsátásra. Ha a mi számunkra ez illúzió, túlzás, elképzelhetetlen, az azt jelenti, hogy bilincsek kötöznek még mindig. Nem vagyunk szabadok erre. Aki szeretné, hogy Isten használja őt mások javára, az engedje, hogy Jézus Krisztus megbocsássa minden bűnét, leoldozza minden kötelékét, és álljon be az ő szolgálatába. Akik nem tudják, azoknak hadd mondjam, hogy ma itt vannak közöttünk azok a testvéreink, akik 40 évvel ezelőtt érettségiztek a Bálmadasban. Mi minden történt azóta, hogy azon a napon, nem tudom miben, valószínű Matalos Bluesban, néhány szál virággal a kezetekben, végig ballaktatok szeretett iskolátok folyosóin. Közvetlenül a háború szörnyűsége után, talán egy kicsit még sáppattan és soványan, de tele tervekkel, ideákkal, szerelmekkel, elhatározásokkal. Mi lett ezekből 40 év alatt? Mi lett belőletek 40 év alatt? Lehet, hogy vannak, akik asszimilálódtak. Elfelejtve azt az Istent, aki őlött hallottak. Ügyesen be akartak illeszkedni, és sikerült is. Lehet, hogy vannak, akik megkeseredtek. És ha úgy egészen őszintén elkezdenénk beszélgetni, akkor ilyeneket mondanának, hogy engem tönkretett egy férfi. Én tönkrementem a gyerekeim kiszolgálásában. Engem az élet úgy megrugdosott, hogy az az Isten, aki ezt megengedte, nem kell nekem. Biztos, hogy sok rúgást, próbát kapott mindenki. De mit végeztek el ezek bennünk? Kitől fogadtuk ezeket? Lehet, hogy vannak, akik büszkék arra, hogy ma is ugyanazok, mint akkor. Lehet, hogy egy mai fénykép nem nagyon hasonlít már arra a tablóképre, ha készült 46-ban tabló, de belül ők ugyanazok, ők megmaradtak. Annak, akivé nevelték, az eszményeikhez hűségesnek. Biztos, hogy ez a legtöbb testvérek. Lehet ezzel dicsekedni, hogy valaki most is olyan, mint 40 évvel ezelőtt. Nem szomorú ez? Hogy nem fejlődött? Nem lett egyre kisebb?
Lehet, hogy hasonlít ma is akkori önmagához. De hasonlít-e Jézushoz? Nekünk Jézus egy negyedik utat nyitott meg. Hasonlókká válhatunk ő hozzá. Kiábrázolódhat rajtatok a Krisztus. Ezt írja Pál a galáciai gyülekezet tagjainak. És ez mérhetetlenül több annál, mint hogy valaki hasonlít 40 évvel ezelőtti önmagához. És Jézus Krisztus ma minket erre az útra hív. Valaki közületek, aki 44 évvel ezelőtt itt konfirmált, mert ennek az osztálynak a többsége akkor itt konfirmált, megőrizte azt az igehirdetést, amit Jó Sándor akkor mondott el. Hadd olvassak föl egy fél oldalt ebből a prédikációból. Áldozó csütörtök volt aznap, és ő arról az igéről prédikált, hogy Jézus Krisztus foglyokat vitt magával a mennybe. És arról szól az egész igehirdetés, hogy milyen a Krisztus fogsága, és milyen emberré lesz a Krisztus fogja. Azt jelenti ez a rabság, hogy a szívemet mindenestül Krisztusnak átadom. Amiként rabul tudja ejteni például az ivás szenvedélye az egyik embert, amiként rabszíjra tudja fűzni, és egészen meg tudja kötözni az akaratát a pénz, vagy az érzékiség a másiknak, ugyanúgy, sőt még hatalmasabban tud rabul ejteni minket Krisztus. Úgy legyőzi az indulatainkat, a vágyainkat, meghódítja a gondolatainkat, érzéseinket, uralma alá hajtja a beszédünket és a cselekedeteinket, használatba veszi az agyunkat és a két kezünket, és munkát bíz ránk, és ténylegesen uralkodik rajtunk. Akarjátok-e ti ezt? Krisztus rabszolgája mindent az ő uráért tesz, és mindent megtesz az ő uráért. Mindenkit Krisztuson keresztül lát, és ezért tud mindenkit szeretni. Az a legfőbb törekvése, hogy minden erejével, ami csak tőle telik, kiszolgálja megváltóját. Egyetlen oldhatatlan szenvedélye van, Krisztusnak szolgálni és engedelmeskedni, Krisztusért dolgozni az élet minden területén. És kedves ifjú testvéreim, most rajtatok a sor, hogy magatokra vegyétek Krisztus igáját, és beálljatok az ő rabszolgái közé. Hirdetem nektek, hogy Krisztus személy szerint rátok is gondolt, amikor a Golgotán lefizette bűneitekért a váltságdíjat. Az ő szent vérével, ami akkor a keresztfáról alácsorgott, titeket is mind egyenként megvásárolt a sátán és a halál rabszolgaságából. Tehát ti mindnyájan a Krisztus fogjai vagytok. Ténylegesen akkor lesztek azzá, ha ezt akarjátok is. A ti mostani konfirmációtok nem játék, nem valami érzelgős családi ünnep, amin át kell esni nektek is, mint őseiteknek, hanem élet-halál kérdése számotokra, hogy beálltok-e a Krisztus rabszolgái közé. Komolyabb döntés ez, mint a pályaválasztás, életbevágóbb, mint a házasságkötés. Mert itt az egész földi és örökké való életetekre nézve történik döntés, Jézus mellett, vagy Jézus ellen. Itt ti magatok is elismeritek és vállaljátok a Krisztus rabságát, örökre kiszolgáltatjátok az életeteket, és beleteszitek a szíveteket Jézus Krisztus kezébe. Annak, hogy az Isten kész kiterjeszteni reánk is az ő kegyelmét, félre érthetetlen jele, hogyha valaki nem így töltötte volna el ezt a 40 évet, vagy most mindnyájan, amennyi mögöttünk van, beállhat ma is a Krisztus seregébe. Az Isten hosszú tűrő kegyelmének a jele, hogy ide hív minket ma is. Jézus Krisztus mindnyájunkért kifizette a váltságdíjat. Kell-e nekünk az Isten fiainak a szabadsága, vagy tovább is, rabszíjra fűzve, szolgálunk a bűnnek. De az Úr Józseffel volt, és kiterjesztette rejá az ő kegyelmét. Kiterjesztette rejánk is Krisztusban. Boldog az, aki az ő hívásának enged, És azt mondja, Uram, eltékozoltam az éveimet, az évtizedeimet. Azt gondoltam, hogy én a magam ura is lehetek. Csődjeim és kudarcaim után eléd járulok. Köszönöm, hogyha kissé megkésve is, de még mindig beállhatok a te követőid sorába, akiknek te életet adsz itt, és életet az örökké valóságban is. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy ügyes alkalmazkodással akartunk boldogulni, és mégsem vagyunk boldogok. Bocsáss meg, ha megkeményedett szívvel vádolunk téged sok mindenért, és mégsem tudtuk megszerezni, amire igazán szükségünk lenne. Bocsáss meg, ha büszkélkedünk azzal, hogy mi nem változtunk, mi hűségesek vagyunk a hagyományokhoz, a régi önmagunkhoz, és éppen ez a tragédiánk, mert eközben mi nőttünk nagyra, és nem adtunk helyet neked az életünkben. Isten, légy irgalmas nékünk bűnösöknek. Köszönjük a te kegyelmedet, amit most kiterjesztesz reánk is. Köszönjük, hogy hívsz minket az életbe. Szeretnénk szövetséget kötni veled. Elfogadni alázatosan és hittel azt az új szövetséget, amit Jézus Krisztus keresztjében ajánlottál fel. És szeretnénk szüntelenül közeledben maradni, hogy győzhessünk minden kísértésben, hogy megvalósulhasson a mi nyomorult kicsi életünkben a te szép gondolatod, hogy megtaláljuk feladatainkat a legnehezebb helyzetben is, és tudjunk szeretni mindig mindenkit, még az ellenségeinket is, azzal a szeretettel, amit te adsz nekünk Jézusban, a Szentlélek által. Néked adunk hálát a mi emlékező testvéreinkkel együtt, és kérjük a te áldásodat rájuk. Hozzád könyörgünk ezen a vasárnapon, a világon szétszólt keresztjén testvéreinkkel együtt, az Afrikában élőkért, a mi bűnünk is az Urunk, hogy ott emberek éhen halnak, és sokan még nem hallottak rólad. Adj az éhezőnek kenyert, a tőled távol lévőnek evangéliumot. És erősítsd azokat, akik ott szolgálnak. És hozzád könyörgünk mindannyian, s hozzuk a magunk terheit, bűneit, kérdéseit, amiket eddig egyedül hordoztunk, és egyedül kerestünk választ rájuk. Szeretnénk mindezt veled hordozni, szeretnénk veled járni a te utadon, szeretnénk áldássá lenni. Áldj meg minket, hogy áldássá lehessünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.